9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. A hőségriadó miatti védelmi tevékenység összehangolására kormányrendeletet fogadott el a kabinet, a védelmi tevékenység vezetését a miniszterelnök látja el, jelentette be Magyar Péter kormányfő, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter társaságában. Magyar Péter a Facebookon élőben közvetített eseményen közölte, szombat hajnaltól az ország nagy részén harmadfokú vörös riasztás lesz érvényben a hőség miatt. Mint mondta, a meteorológiai előrejelzések szerint várhatóan 4 napon keresztül meghaladja a 29 fokot a napi középhőmérséklet, amire soha nem volt még példa Magyarországon, mióta a hőmérsékletet mérik. Magyar Péter arra figyelmeztetett, rendkívüli megterhelésnek lesz kitéve az egészségügyi rendszer, a tűzoltóság, a közlekedési rendszer és a lakosság is. A miniszterelnök közölte, a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja a védekezési munkálatokat a hőségriadó alatt, és egy kormányrendeletet is elfogadtak ezzel kapcsolatban, amely hamarosan megjelenik a magyar közlönyben. Átlagosan 35 napot, a tavainál 9 nappal többet kell várni a betegeknek arra, hogy bejussanak a szakrendelésekre, azonban az egyes szakmák között nagyok a különbségek, derült ki a Medicina 2000 járóbeteg szakellátási szövetség 2026 áprilisában készült 23 szakterületet vizsgáló felméréséből. Közleményük szerint több szakterületen történt javulás a tavalyi felméréskor mérthez képest, a kardiológiai ellátásban csaknem 4 nappal csökkent az átlagos várakozás, a neurológiai és a nőgyógyászat szakterületek pedig mintegy 2 nappal rövidebb listákat mutattak. A kardiológiai szakma esetében az adatfelvétel 12 éves története során most először csökkent a várakozási idő e szakmákban. Számos területen markáns, 10 napnál is nagyobb növekedést mértek. A diabetológián 21 nap, a nefrológián 19 nap, a bőrgyógyászaton 17,6 nap, a gastroenterológián 13 nap és a pszichiátrián 11,7 nap. A leghosszabb betegfogadási idő továbbra is az endokrinológiai szakrendeléseknél van, ahol átlagosan 85 napot kell várni egy időpontra. Ebben a szakmában a tavalyihoz képest 7 nap volt a növekedés. A második leghosszabb betegfogadási idő a bőrgyógyászati, ahol az idei 17,6 napos növekedéssel mostanra átlagosan 56,5 nap az átlagos betegfogadási lista hossza, derül ki a felmérésből. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 25. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei-tónál és a Tisza-tónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. A közlemény szerint idén július 1-e és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikkek eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten. A közleményben figyelmeztettek, a NAV akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést. Mindezek mellett a mulasztási bírságon kívül 12 nyitvatartási napra lezárhatja a NAV a vállalkozás üzletét is.
Az időjárásról.
Pénteken nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható. A középső és északkeleti megyékben kezdődhet kevés gomoly felhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul térségünkben.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Vajon ezt miért teszem, úgy fáj? Nem biztos ez már. A sorok között a hajfonatod, emlékszem mikor, hogy forgatod, nem már. Milyen ez már? Beszeg régen, mikor kértem, nem játszott. Mert annyira már nem kereslek, annyira már nem szeretlek, igen. Tudod ilyen? Mert annyira már nem kereslek, annyira már nem szeretlek, igen. Tudod ilyen? Szívesen látlak, ezt te is tudod, csak ne nyomjanak el a gondolatok, nem már, nem kell ez már. Ülhetünk együtt a szőnyegemen, amit te vettél, na ez is milyen, nem száll, ez kimarad száll. Beszeg régen, mikor kérted, nem játszottam veled. Igen, régen, történt régen, nem sírok már szüntelen. Mert annyira már nem kered.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban a kosárlabda lesz a fókuszban. Vendégünk a szegedi csapat, a SZEDEÁK ügyvezetője Kerpel Frónius Balázs lesz. a szegediek heroikus küzdelemben érték el, hogy a következő szezonban is az első osztályban játszhassanak.
Próbáljuk egyel előrébb léptetni a saját fiatal játékosainkat, akik most ugye az U20-as döntő negyedikek lettek.
Vendégünk tehát Kerpel Frunius Balázs, a szegediek ügyvezetője. Tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Hősies küzdelemben kivívta az NB1-ben maradás jogát az STS-edeák. A szegedi férfi kosárlabda csapat ügyvezetője Kerpel Frónius Balázs azt mondja, a játékosok mentális segítséget is kaptak a bennmaradásért vívott harchoz. De hogyan várják a következő szezont? Kik mennek, kik maradnak és milyen eredményre vágynak? Kerpel Frónius Balázzsal az egyik tanítványom, Molnár Benedek, szegedi kommunikációszakos egyetemista beszélgetett.
Először is köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és első körül is gratulálni szeretnék a bennmaradáshoz, nem lehetett egyszerű, az alapszakaszt is figyelembe véve. Az első kérdésem az erre reflektálna, hogy milyen érzések kavarognak benned jelenleg így a bennmaradás után.
Hát először is köszönöm a meghívást. Hát ez egy összetett kérdés, alapvetően mindenki fellélegzett, azt gondolom. Van egy nagyon erős büszkeségérzés, nagyon büszke vagyok a fiúkra, a játékosokra, mindenkire, aki a csapat körül dolgozott. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy munka volt, főleg így a legutolsó másfél-két hónapja ennek a szezonnak. Nyilván egy nagyon hosszú és vontatott idény volt, de mindenki olyan extra munkát rakott bele, mind a játékosok, mind a csapat körüli emberek, illetve a szurkolók is, ami azt hiszem, hogy elvezetett végül ez a sikerhez, úgyhogy most egy kis megnyugvás van bennem alapvetően.
Ez a nagy győzelem ugye a Zalaegerszeg elleni utolsó mérkőzésen adott valami pluszlöketet a csapatnak a következő szezonra?
Hát, hogy ad-e pluszlöketet, az mindig egy nehéz kérdés, ugye most eltelik azért egy 2-3 hónap a következő mérkőzésig. Én ugyanakkor ugye játékosokkal is beszélve, illetve szurkolókkal találkozva, azt hiszem, vagy azt érzékelem, hogy nagyon sokat adott ez a mérkőzés mindenkinek. Szerintem a lelátón is, akik szurkoltak, vagy csak nézték a mérkőzést a tévén keresztül, ők is érezhették, hogy milyen hangulat van. Tényleg nagyon régóta nem tapasztalt atmoszféra volt szerintem az újszegedi sportcsarnokban. Az biztos, hogy a játékosok is mondták, hogy ez nagyon sokat jelentett nekik, és azt gondolom, hogy ez nem ilyen üres szavak, hanem tényleg lehetett érzékelni azt az energiát, amit a közönség adott a fiúknak.
Korábban ugye az arénának is adtál ezzel kapcsolatban interjút, és ott említetted, hogy egy új fajta tűz jelent meg a csapatban, amit már régóta nem láttál bennük. Ez minek volt köszönhető szerinted?
Az egész idény során elmondtam, hogy azért nem tudok haragudni erre a csapatra olyan értelemben, hogy nagyon jól edzettek, nagyon jól dolgoztak, és nagyon jó karakterű és jó személyiségű játékosok alkották az idei keretet is. Egyszerűen valahogy nem jött ki a lépés, amiben azt hiszem, hogy mindenkinek megvan a felelőssége nyilvánvalóan. Ezeket a nyár erre is való, hogy ezeket próbáljuk levonni. Ezt alapvetően arra értettem, hogy a playout során a többi csapathoz képest látszott az, hogy mennyivel karakteresebb és mennyivel motiváltabb és ilyen férfiasabb, agresszívabb játékot tud játszani a szedeák. Ebben azt gondolom, hogy önmagunkhoz képest is léptünk, vagy léptek a srácok egy nagyot előre. Úgyhogy én alapvetően itt erre gondoltam. Az oroszlányi mérkőzés ugye az zalaegerszegi előtt nem sikerült úgy, ott talán egy kicsit nagy volt a nyomás, hogy megilletődtek a fiúk. Ilyen van, de azt hiszem, hogy az zalaegerszegi meccsen pedig, vagy az zalaegerszegi elleni mérkőzésen megmutatták azt, amire próbáltam találni ebben az interjúban is.
Voltak úgynevezett meglepetés karakterek a rájátszás során, mint például Jarvis Moss személye, azért ő alapszakaszhoz képest nagyot tudott előrelépni. Ezt hogy látod, ez minek köszönhető szerinted?
De ugye Jarvis Mossnak ez volt az első éve Európában, ez minden játékosnál egy nagy váltás, úgyhogy ezt beszéltük már akkor is a szakmai stábban, hogy az ő szezonja valószínűleg kicsit hullámzóbb lesz, tehát benne van. Az látszott már videófelvételek, amiket róla kaptunk, hogy egy hihetetlen jó dobókészségű játékos és egy extra potenciál van benne. Az alapszakasz az hullámzó volt szerintem, ott nyilván egy más kosárkultúrát, egyetlen egy más kultúrát kellett megszoknia, de ezt szépen lassan egyébként azt hiszem, hogy megugrotta. És hát, amit mondtam a karakterekről, az rá is igaz. Tehát hihetetlen jó versenyzés, hát a playout az azért a nagy színpad, ha már a playoffban nem sikerült bejutni, legalább olyan tétje van. Ugye most lehet azon gondolkozni, milyen nagyobb tét az 5.-6. helyért játszani, vagy a kiesés ellen. Tehát egy nagy nyomás, ami látszólag rá azért úgy hatott, hogy felspanolta, illetve hát Vukicsnek a szerencsétlen kiválása adott neki egy olyan lehetőséget, hogy egyszerűen több labdája volt, illetve több nyomás volt rajta is, amit ő azt hiszem, hogy ezt a szerepkört ezt nagyon élvezte, és hát látszott, hogy milyen extra képesség.
Ugye mentális szakember is dolgozott a csapattal a rájátszás alatt, Fekete György személyében. Nagyon nagy jelentősége van szerinted, hogy ilyen mértékben tudott hatni a csapatra, hogy végül ez a bennmaradás meglett?
Többször mondtam, igen, hogy szerintem ez alapvetően 3-4 összetevős ez a dolog. Nem akarom még egyszer a játékosok személyiségét említeni, de valóban ez. Utána ugye az edzőváltás, ami történt a szezon második felében, azt hiszem, hogy az is adott egy új impulzust, újfajta energiákat, újfajta taktikai elemeket a játékba, amik kellettek. Az előnléti rész nagyon fontos volt ebben az utolsó másfél-két hónapban, azért hihetetlen nagy terhelést kaptak a srácok, tehát az előnléti és regenerációs részt ezt kiemelném, de igen, én azt hiszem, hogy ilyenkor, amikor ennyire közel vannak egymáshoz csapatok, mert itt azért valójában az alsóházban nincsenek nagy különbségek a csapatok között, ezt szerintem jól mutatják az eredmények is, nagyon nagy hangsúlya van ennek, hogy a csapat mennyire felkészült mentálisan, illetve hát ez volt az egyetlen konklúzió, amit le tudtunk vonni, hogy jó képességű játékosok, és amennyiben úgy érezzük, hogy bízunk a játékosokban, akkor valószínűleg valami mentálisan nem áll össze, és ebben próbáltunk valamilyen segítséget nyújtani nekik. Én azt gondolom, hogy ez utólag is egy jó döntés volt.
Ezt szeretnétek tovább vinni a következő szezonokra akár?
Igen, szerintem ez megmutatkozott, hogy ez nagyon fontos része tud lenni a csapat életének. Ugye ezek tulajdonképpen ilyen mesterségesen kikényszerített csapat összetartások, tehát egy olyan fél óra, amikor nem lehet telefonálni, mindenkinek valamilyen véleményt kell formálnia, még jobban megismerhetik egymást a játékosok különböző helyzetekben. Erre nagyon sokféle ilyen gyakorlat van. Ezeket a Gyuri szerintem nagyon jól találta meg és váltogatta. Nyilván én ezeken a foglalkozásokon nem voltam benn, de azt hiszem, hogy ez egy olyan gyakorlat, amire érdemes építeni a jövőben is.
Említetted azt, hogy levontatok konzekvenciát a szezonból. Van-e még, amit levontatok esetleg, vagy ami így tanúságként szolgál, hogy akkor jövőre másképp kell csinálni?
Hát persze, az ember azért mindig végig gondolja ezeket a dolgokat. Szerintem egyébként, hogy mondjam, amellett, hogy ez egy nehéz szezon volt, ez részben különböző sérüléseknek is volt köszönhető. Ugye volt egy levont pont tőlünk egy sportorvosi igazolás miatt, ez nyilvánvalóan az én felelősségem, tehát ezt nyilván nem kellett átgondolnom, ebből tanultam, megtanultunk szervezeti szinten is. De persze van egy csomó apróság, döntések meghozatalakor, esetleg játékos kiválasztáskor, amit tanultunk az idei évből is, ezeket nyilván beépítjük a következő körben. Most nem akarnék ebből semmit kiemelni, de tanulságos év volt, annyi biztos.
Kicsit hasonlított a vége a tavalyi szezonhoz, ugye ott is a bennmaradásért küzdött a csapat, idén is bennmaradásért küzdött a csapat. Látsz-e esetleg a két szezon között bármi hasonlóságot, ami végül hasonló sorsra vezette a csapatot, vagy esetleg különbség, ami mondjuk az idei szezonban jobb volt, mint a tavalyiban, vagy akár fordítva?
Igen, ez egy érdekes kérdés. Szerintem talán, hát ugye az nyilvánvaló különbség, hogy tavaly azért egyel korábban is került bebiztosítani a bentmaradást, bár az sem volt azért egy nyugodt menet. Ott ugye más volt a szituáció, mert ott alapvetően még február, tehát az átigazolási időszak vége előtt sikerült Milos Glišićet is leigazolni, aki azt gondolom, hogy egy nagyon nagy segítség volt a csapatnak. Ő ugye Vukvulikicsen nagyon jó játékkapcsolatot alakított ki már fiatal korában, úgyhogy ez nyilvánvalóan segített tavaly. Ami hasonlóság, hogy idén is volt egy edzőváltás azon a tájon, mint tavaly. Tavaly ugye nem edzőváltás volt, hanem Nikola Lazić érkezett a szakmai stáb mögé segítségnek. Én azt hiszem, hogy akkor annak nagyon fontos jelentősége volt, mint ahogy idén annak is, hogy Andrej Komendić vette át a csapatot. Kellett ez az új impulzus, kellett kicsit felrázni a társaságot. Ugyanakkor idén ez egy kicsivel nehezebb feladat volt abban az értelemben, hogy ugye nem igazoltunk új légióst, sőt Vukulikicset elvesztettük. Ugye Neuwirth Bence érkezett, ki nagyon hasznos magyarként állt bele ebbe a periódusba, de alapvetően egy megfogyatkozott brigáddal kellett újra összerakni, vagy kicsit más szerepkörbe rakni játékosokat, és ilyen formán azt hiszem, hogy ez egy jóval nehezebb menet volt, mint a tavalyi.
Igen, ugye megfigyelhető volt itt a rájátszás alatt is, hogy nagyon szűk volt az a bizonyos rotáció, szóval így 7-8 ember volt az, aki végigjátszott a gyakorlatilag az egész rájátszást. Ez valamilyen szinten okozott-e olyan fejtörést esetleg, vagy bármilyen nehézséget? Nyilván igen, de hogy így szakmai boldalról ez így mit jelentett a csapat számára?
Igen, hát ugye az normális, hogy ahogy nő a tét, ahogy a bajnokság vége felé haladunk, egyre szűkülnek a rotációk. Ez azért egy általánosan megfigyelhető trend a többi csapatnál is. Az igazán komoly fertőzést azért az okozta, amikor Vulikic megsérült, tehát ott éreztük, hogy itt nagyon komolyan el fognak szállni a játékpercek, tehát itt nagyon nagy jelentősége lesz a regenerációnak. Ebben szerencsére nagyon jól álltunk, Kriosauna, a Red Zone-ba jártak a játékosok rehabilitálni kisebb sérülésekkel, ugye Pejhár, például az erőnléti edzőt keveset említem meg, de azért igyekszem, hihetetlen jól tartotta formában a csapatot, vagy tonizálta a fiúkat, amikor kellett, illetve adta meg a pihenőt egyébként Andrej Komendić is, amikor úgy érezte, hogy kell. Nyilván nem volt egy szerencsés szituáció, és ezt sokkal tovább már nem lehetett volna húzni. Tehát tényleg hihetetlen magas játékperccel játszotta le a legtöbb játékos ezt a dolgot. Ezen azért valószínűleg Vulik is bemaradásra enyhített volna, de azt gondolom, hogy valamennyit mindenképpen szűkült volna a rotációt. Ahogy kérdezed, szakmailag egy nagyon nehéz menedzselés volt szerintem, tehát nyilván nehéz ilyen rotációval hosszú távon kosárlabdázni.
Ugye Vulikic sérülése eléggé meghatározó volt negatív értelemben. Mikor lesz újra bevethető, és mikor tudjátok így visszaépíteni őt a csapatba?
Hát ugye neki most tulajdonképpen fel van bontva a szerződése, nyilván kapcsolatban vagyunk vele. Ugye azt választotta, hogy Belgrádban műtsék meg, úgyhogy ő hazament, és most már a rehabilitációját végzi. Hiszem, hogy augusztus-szeptember környékére várható az, hogy ő nagyjából kontakt nélküli kosárlabda mozgásokat végezhessen, tehát előtte azért még egy nagy út van. Természetesen nyilván folyamatosan figyeljük, mint a legtöbb játékost, aki megfordult a Szedel kötelékében, magyarok, külföldiek, tehát azért tudunk mindenkiről, hogy kivel mi a helyzet. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi lesz az ő sorsa is. Most azért nem valószínű, hogy ő kezd irányító poszton légiósként a szezon Szegeden.
Ahova kedves testvéred ugye elő tudott lépni, és nyomás alatt igencsak jól tudott teljesíteni. Ezt így te vártad tőle, vagy tudtad, hogy ő méltóképpen meg tudja állni a helyét azon a poszton, vagy így az nád így, hogy alakult, mint testvér a testvérhez való viszony kapcsán?
Hát ugye igen, tehát viszonylag régóta ismerem, és őról azért minden edzője tudja, ugye Szegeden is nyert 2 U20-as bajnoki címet egymás után, és ott is az volt a jellemző, hogy nyomás alatt nagyon jól teljesített. Tehát vannak ilyen típusú játékosok, akiknek a plusz tét ad egyfajta ilyen plusz motivációt, ugye az előbb említettük Jarvis Most, és Gazsival kapcsolatban is körülbelül ezek a gondolataim, szóval, hogy neki nagyon jót tesz a tét. Én annyit mondtam a csapatnak, mikor Vuk megsérült, hogy azért ezek a sérülések általában lehetőséget adnak játékosoknak előrelépni, még több játék lehetőség, ez egyben több lehetőség a hibázás is bizonyos értelemben, de hogy meg lehet mutatni egy előrelépett szerepben, és nagyon sok játékos kezdte el így építeni a karrierjét. Nyilván azért a Gáspár már egy ismertebb játékos, de azt hiszem, hogy ilyen nyomás alatt másfél hónapot lejátszani, az mindenképp egy olyan teljesítmény, ami azért megsüvegelendő. Én számítottam erre, hogy jól fog játszani, de az, hogy ennyire konzisztensen és kevés hibával, az egyébként az engem is meglepett, és a jó értelemben, de egyébként ezt el tudom mondani az egész csapatra, tehát mindig őt emeljük ki kicsit, mert nyilván neki nem volt nagy cseréjed, de hogy a többi játékos is, bárki, aki beszállt, azt gondolom, hogy nagyon kevés hibával hozták le ezt a playoutot.
Említetted, hogy az utolsó mérkőzésen a szurkolók önkívületi hangulatot csináltak, hogyha fogalmazhatok így. Milyen volt a szurkolóknak a vízhangja ugye az alapszakaszban, amikor nagyon hullámzó volt a teljesítmény, és ugye alsóházi besorolásba került a csapat, illetve a szezon végére, hogy végül a bennmaradás összejött a kettő között így. Mennyire volt nagy a kontraszt?
Hát ez nehéz dolog. Nyilván az utóbbi 2 év az összességében nem úgy sikerült a se vezetői, se szurkolói szemmel nézve, hogy vártuk vagy terveztük, úgyhogy teljesen érthető, hogy az alapszakasz közben azért volt egyfajta kiábrándultság érzékelhető, ugye ez azt gondolom, hogy teljesen normális bármilyen csapat tekintetében, aki ilyen hullámvölgynek egy lejjebbi szakaszában van. Azt hiszem, hogy az egész szezonban érzékelhető volt, ugyanakkor azért a külön szektor. Szerintem egyre népesebb szurkolótáborunk egyébként, azért azt gondolom, hogy kitartott, és azért nagyon hálásak vagyunk. Az utolsó mérkőzésre pedig egyszerűen, tehát ezt tényleg nehéz szavakba foglalni. Olyan emberek jelentek meg, akik nagyon rég jártak Szedeák meccsen, akikről tudjuk, hogy fontos a klub, esetleg régebbi játékosok, vagy akár csak volt utánpótlás játékosok. Mind-mind olyan emberek jöttek ki, akik tudták, hogy mi a tét, és valahogy éreztették, vagy érződött, hogy hány embernek fontos a szegedi kosárlabda, tehát egy nagyon, nagyon szép mérkőzés volt ebből a szempontból, és az, hogy emellé pedig olyan hangulatú szurkolás is társult, tehát nem csak nézők voltak, hanem valóban szurkolók is. Ez azt hiszem, hogy nagyon fontos, ahogy talán kezdtük az interjút az egész szegedi kosárlabdázás szempontjából, mert ez ilyen összetartozást érzés adott, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a jövőre nézve is.
Ha már a jövőre nézve, következő szezonra milyen tervek vannak kibontakozóban, hogy esetleg is a jobb eredményt érjen el a csapat?
Hát a jövő szezon sem lesz egyszerű, annyi biztos. Ez már előre látszik azért, hogy itt különböző ugye pénzügyi változások vannak sportban, ezeket most nagyon nehéz még belőni, belátni, hogy hogy van, úgyhogy a legtöbb csapat úgy alakítja most a keretét, hogy talán nagyobb hangsúlyt fektet fiatal játékosokra. Én azt gondolom, hogy a légiósok minősége is lehet, hogy vissza fog esni, tehát én egy nagyon szoros bajnokságot várok jövőre, hogy most ebben a Szeged hol fog szerepelni. Az egy nagyon jó kérdés, nyilván a legjobb tudásunk szerint próbáljuk kialakítani a jövő évi keretet. Én azt hiszem, hogy próbáljuk egyel előrébb léptetni a saját fiatal játékosainkat, akik most ugye az U20-as döntő negyedikek lettek, és illetve hát egyikük ugye Szegedi a Tudományegyetem tanulója, tehát hogy őket is kicsit feljebb kell léptetni ebben a hierarchiában. Nyilván ezekért a helyekért meg kell dolgozni, de azt hiszem, hogy körülbelül ezek a jövő évnek az ilyen főbb sarokpontjai, de nagyon nehéz még ezen a ponton jósolni.
Ez természetes. Vannak-e kifejezett célok, akár hogy már most így véget ért a szezon? Van-e esetleg egy-kettő, ami már így biztos célként van kitűzve, akár hogy a fiatalokat szeretnétek előre léptetni például?
Mindenképp ezt szerintem, hogy kijelöljük azokat a fiatalokat, akiket kiemelt projektként kezelünk a jövő években vagy évben. Én most ilyen helyezésbeli célokat még nagyon nehezen fogalmaznék meg, én ezzel mindig szeretem megvárni azt, amíg legalább lemegy pár ilyen edzőmeccskör, hogy lássuk, hogy az ellenfelek hogy néznek ki, illetve mi hogy nézünk ki, ami az is az augusztus-szeptember az erre is egy jó visszajelzés általában, tehát helyezésekben én nem szeretek célokat megjelölni. Hát minden évben általában ez a kijelölt célom, de ez szerintem ezzel mindenki így van, hogy az ideinél egy jobb szereplést elérni az alapszakaszban. Nyilván most így az utolsó helyről ez ugye az alapszakasz végén, ahol befejeztük. Ez azért reméljük, hogy nem megugorhatatlan, de hogy nyilván azért titkon szeretnénk minél sikeresebb csapatot építeni, de mondom, nagyon sok ebben még a szürke folt.
Ugye te is játszottál egy jó pár szezont itt a Szedelk együttesében, és ugye te ügyvezetővé avanzsáltál. Amikor ez így kiderült, hogy téged kérnek föl, vagy te kerülsz ebbe a szerepkörbe, ez téged hogy érintett, vagy ezt hogyan fogadtad?
Hát ez egy hosszabb folyamat volt. Én ugye, amikor csapatkapitánként szezon közben még oda mentem az elnök úrhoz, hogy Kardos Péterhez, hogy én évvégén szögre akasztom a cipőmet, úgyhogy a jövő év összetételénél nem kell velem számolni, és szerettem volna jó hamar bejelenteni. Ő akkor jelezte, hogy ő azért szeretne az egyesület kötelékében tartani. Nekem akkor még volt motivációm játszani alsóbb osztályban, de végül erről letettem különböző okok miatt, és akkor egy ilyen utánpótlás technikai vezetői állást kaptam, ami ugye 300 gyerekes utánpótlásnak a mindennapi szervezése volt ott a feladat, de eltelt egy fél év, és akkor hát az ügyvezető pozícióban ugye Bonifer Domonkos látta el akkor a felnőtt csapat mellett, de ugye ebben változás állt be, és engem akkor hívott be Kardos Péter, megkérdezze, hogy szeretnék-e ügyvezető lenni, és van ez két napom eldönteni. Hát ott azért kihasználtam azt a két napot gondolkodásra. Ez nyilván egy nagyon nagy felelősségű munka, nagyon sokat kellett hozzá tanulni, még mindig tanulom bizonyos értelemben, vagy szerintem ez folyamatosan tanulja az ember, de ugyanakkor egy hihetetlen nagy megtiszteltetés, és hát próbálok valamit visszaadni a klubnak, amit én kaptam a klubtól játékosként, vagy kapitánként, vagy mindenhogy.
Mi mindent szeretnél visszaadni?
Hát amit én kaptam, az tényleg rengeteg élmény és nagyon sok emberi kapcsolat, ahogy az egész város, azt hiszem, hogy hát ilyen otthonra találtunk a párommal, azt mondhatom. Ebből az érzésből szeretnék valamit visszaadni, tehát segíteni a mostani fiatalok felépítését, a szurkolóknak örömet okozni a csapattal, mert érzem azt, hogy nekünk nagyon sokszor adtak erőt, míg ugye a csapat közelében voltam, de most is ügyvezetőként is természetesen érzékelem ezt, és hát ebből valami pozitív élményt visszaadni. Nekik én azért megemlékszem a bajnoki bronzérmes csapatra, vagy a két ezüstérmes csapatra, azért azok olyan esték, meg olyan mérkőzések, amiket egy darabig nem felejtünk el, és hát ebből szeretnénk minél többet a jövőben.
Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Kerpel Frónius Balázzsal, az STS Szedelk ügyvezetőjével, maradjanak az Európa Rádióval.
Mindenki elment, én maradok. Tiltsd a számom, ha annyira akarod. Nem maradt más, csak a magány és én. Tükörben bámulom önmagam, azt hazudom, minden rendben van. Napról napra élünk, a magány és én. Hétfő, de minden nap ugyanaz. Üres a hűtőm, a zsebem is lyukas. Azt hittem vége, de marad a magány és én. A tükörben bámulom önmagam, azt hazudom, minden rendben van. Napról napra élünk, a magány és én. Észrevétlen festi a kelkemet, pedig mintha tudná, hogy nem lehet. Makacs egy páros vagyunk, a magány és én. A tükörben bámulom önmagam, azt hazudom, minden rendben.
napra élünk, a magány és én.
Az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Oroszi Beatrix tiszti főorvos elmondta, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Mint mondta, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül. A napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Oroszi Beatrix kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet, az elmúlt 20 évben nem láttak ehhez hasonlót, fogalmazott a szakember. A hőség jelentős terhelést jelent a szervezetnek, így arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. A hőségriadó miatti védelmi tevékenység összehangolására kormányrendeletet fogadott el a kabinet. A védelmi tevékenység vezetését a miniszterelnök látja el, jelentette be Magyar Péter kormányfő, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter társaságában. Magyar Péter a Facebookon élőben közvetített eseményen közölte, szombat hajnaltól az ország nagy részén harmadfokú vörös riasztás lesz érvényben a hőség miatt. Mint mondta, a meteorológiai előrejelzések szerint várhatóan 4 napon keresztül meghaladja a 29 fokot a napi középhőmérséklet, amire soha nem volt még példa Magyarországon, mióta a hőmérsékletet mérik. Magyar Péter arra figyelmeztetett, rendkívüli megterhelésnek lesz kitéve az egészségügyi rendszer, a tűzoltóság, a közlekedési rendszer és a lakosság is. A miniszterelnök közölte, a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja a védekezési munkálatokat a hőségriadó alatt, és egy kormányrendeletet is elfogadtak ezzel kapcsolatban, amely hamarosan megjelenik a magyar közlönyben. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik, rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 álló ventilátort és 13 klímaberendezést szereztek be, ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Kiemelt figyelmet kapott az ivóvíz ellátás biztonsága is, a szakemberek 28 olyan intézményt azonosítottak, ahol vízellátási kockázat merülhet fel. Ezek folyamatos monitorozás alatt állnak, és szükség esetén a katasztrófa védelem bevonásával biztosította gyors vízpótlás, olvasható a dokumentumban. A tárca egyben hangsúlyozta, a Vöröskút protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató nappali melegedő és szakosított szociális intézmény megkapta. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 25. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése.
Az időjárásról.
Pénteken nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható, a középső és északkeleti megyékben kezdődhet kevés gomoly felhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul térségünkben.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Járja át ő minden.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a szegedi kosárlabda csapat a Szedeák ügyvezetőjével, Kerpel Frónius Balázzsal. A beszélgetés apropója, hogy hősies küzdelemmel vívta ki az NB1-ben maradás jogát a szegedi csapat. A beszélgetést az egyik tanítványom, Molnár Benedek készítette. Kerpel Frónius Balázzsal, az STE ügyvezetőjével beszélget tehát.
Az, hogy te befejezed a profi karriered, az saját döntés volt, illetve nehéz döntésnek bizonyult-e?
Ez egy hosszú folyamat volt, és örülök, hogy saját döntésként tudtam ezt meghozni, tehát nem sérülések kényszerítettek rá, bár nem mondom, hogy azért nem fájt minden már a vége felé, de ez normális. Ez egy folyamat volt. Én az utolsó évem alapozásakor mondtam a feleségemnek, hogy szerintem ez az utolsó, mert nem érzem azt, amit kéne éreznem, motivációt, és én azt nagyon fiatalon megfogadtam magamnak, hogy ha ezt nem érzem, akkor szeretnék korrekt módon lenni a csapatok felé, illetve magam felé is, és akkor abba hagyom. Ezt azért magamba tartottam egy darabig, és utána januárban mentem be Kardos Péterhez, aki mondta, hogy ezt azért gondoljam át, és májusban térjünk erre vissza, úgyhogy akkor már 10 hónapja gondolkodtam éppen, amikor májusban bementem, hogy én mégiscsak azt gondolom, hogy ez a végső döntés, és akkor én azt gondolom, hogy egy elég kerek és tulajdonképpen sikeres pályafutást tettem le, így utólag visszagondolva, szóval semmilyen szerencsére nagyon sok játékosban maradt hiányérzet, én azt hiszem, hogy nincs, vagy legalábbis most nincs, lehet, hogy később lesz, de nekem ez volt a történet vége.
És ezt a család is leginkább, hogy a jelenleg is még aktív testvéred, ezt hogy fogadta?
Hát vele azért sokat beszéltem, tehát azért ismerjük egymást, és szerintem kívülről azért végigkövette ezt a folyamatot, és érzékelte ezt anélkül, hogy kimondtam volna. Erről talán konkrétan nem beszéltünk így direkt módon, hogy ez miért volt így. Szerintem, amikor idősebb és visszavonulás szélén lévő játékos lesz, akkor ezt meg fogja kérdezni, de nek majd eljön az ideje. Szerintem neki azért bőven van még szerencsére ideje a magyar kosárlabdában, meg van benne jó pár szezon, de igazából nagyon kedves volt, támogatott mindenki. Ki igazából, tehát nem mennek kiemelni semmit.
Ha végignézel így a pályafutásodra, van-e benned bármi hiányérzet?
Hát ugye, bár nyertem bajnoki ezüstöt, több kupa ezüstöt, több kupa bronzot, több bajnoki bronzot, ugye az arany az egyikből se jött össze, ez nyilván mindig ott van, és az ember ezt nagyon szeretné. Ugyanakkor azt hiszem, hogy ebben azért nincs hiányérzetem, mert hihetetlen jó csapatokban játszottam, és azt is tudom, hogy ahhoz, hogy az ember bajnok legyen, ahhoz néha nagyon sok szerencse is kell, mindamellett természetesen munka is, de hogy nagyon sok mindennek kell úgy állni, és alapvetően azért ez egy nagyon szűk réteg, akinek ezek a bajnoki meg kupa győzelmek összejönnek. Úgyhogy ilyen értelemben én ezt el tudtam engedni, hogy ez nincs meg, néha el szoktam rajta gondolkozni természetesen, de mindig úgy vagyok vele, hogy mind Jászberényben, mind Szegeden, mind az akkori Zalaegerszeg csapatában, ott azok az eredmények, amiket letettünk az asztalra, azok mind-mind olyan eredmények, amiket nem vártak azoktól a csapatoktól. Tehát mindig felül teljesítettük az elvárásokat, és azt hiszem, hogy sportolóként ez a legfontosabb, hogy feszegettük a határainkat. Mint kiderült, voltak nálunk jobb csapatok, de amit lehetett, azt kihoztuk azokból a brigádokból, és nagyon sok emberi kapcsolat, meg olyan történet maradt meg, amit meg egyébként nem cserélnék rá bajnoki, meg mindenféle aranyakra. Tehát így én tényleg nagyon elégedett vagyok ezzel a pályafutással, azt hiszem, hogyha valaki megkérdez 9-10 évesen, hogy ez így jó lesz, akkor ezt aláírtam volna.
Mindig is erről álmodtál, hogy így profi szinten üzöd a kosárlabdát?
Igen, illetve hát nem, óvodában tulajdonképpen azt képzeltem, hogy mindenképp csatár leszek valamilyen foci csapatban, úgyhogy ennek megfelelően inkább rúgtam a labdát, utána kerültem az általános iskola elején közel a kosárlabdához. Onnantól nem lehetett más a cél, mint az NBA, ezt később módosítottam Európára, majd a magyar NB1-re, és akkor ezt így megugrottam már. Úgyhogy igen, én alapvetően mindig, vagy hát egész fiatalon eldöntöttem, hogy szeretnék sportolni. Emellett mindig voltak egyéb céljaim is, de azért a fiatalságom fókusza az azért a sporton volt erősen.
Mi volt benned, ha magadra nézel, az a plusz, ami el tudott oda juttatni?
Szerintem nem voltam tehetségtelen játékos, ugyanakkor szerintem a képességeim nem voltak extra, ha már csak a korosztályomat nézem, illetve a többi játékost. Azt hiszem, hogy az az elhivatottság, vagy az a plusz munka, amennyit beletettem, az fizetődött ki az én karrierem, az erre példa, és szerintem ezért is voltam úgy ezzel, hogy amikor nincs bennem az a motiváció, hogy azt a mennyiségű külön munkát elvégezzem, ami nekem önbizalmat ad, meg ami azt a pluszt adja az én játékomban, ami kell, akkor nincs értelme kosárlabdáznom. Tényleg nagyon sokat dolgoztam azért, hogy játékos legyen. vagyok, én azt hiszem, hogy ez is egy tehetségfajta, és igen, szerintem az én karrierem az erre egy jó példa, hogy nem kell feltétlenül kiemelkedőnek lenni mindenben, vagy hogy ezeket a képességeket nagy munkával lehet nagyon sokáig fejleszteni. Tehát én ebben az alázatban és a külön munkában hiszek alapvetően.
Megfordult el egy jó pár csapatban azért. Ki tudsz emelni olyan szakembert, akitől rengeteget tanultál, és a mai napig akár a jelenlegi pozíciódat nézve a Szedelk együttesénél tudod kamatoztatni?
Ez így egy hosszú felsorolás lesz, mert mindenkinek hálás vagyok, most ez nagyon ilyen klisés, de hogy minden edzőmtől, utánpótlás koromtól kezdve, tehát a legelső edzőimtől a legutolsóig, mindenkitől tanultam valamit. Utólag nagyon sok dolgot látok már máshogy, ugye ez egy nagyon össze-vissza tudás, mindenkitől van benne valami. Minden edzőtől tanultam valamit magamról, vagy valami olyan dolgot, amit így szeretnék csinálni, vagy így jó csinálni szerintem a kosárlabdában, vagy egy közösségben. Engem ez mindig izgatott alapvetően a szakmai részen túl, hogy egy 12 fős, 16 fős edzőkkel együtt 18-20 fős stáb az hogy tud együtt működni, az annak milyen kémiája van, hogy lehet ezzel játszani, és ebben minden edző más. Ugye ez a része, ez a közösségépítés, ez nem tudom, Bence Tamásra, Szrecskó Szekulovicsra nagyon jellemző volt. Völgyi Péternek nagyon hálás leszek, hogy meglátta bennem a potenciált, és felvitt NB1-ba Szabó Feri bácsinak, meg Mészáros Lújó bácsinak, hogy a Honvédba 16 évesen bemutatkozhattam a felnőttek között. Bakatinének, aki nem tudom, labdát adott a kezembe, tehát hogy nagyon sok ember van, akinek hálás vagyok. Ugye Nikola Lazici, Mándi Árpád, Andrej Komanics így már a kosárlabdáról való gondolkozásomat formálta, illetve ugye Andrej Komanics ugye a közösségépítésben is ezt idén láttuk azért nagyon, nagyon erős ebből a szempontból, és hogy ez mind-mind hozzárakott valamit ahhoz, ahogy én ezt a kosárlabda világot látom. Most azt gondolom, hogy ez taktikailag talán nem is fontos, hiszen nem edző vagyok, de hogy hogyan látom egy csapatnak a szerepét, vagy az edzők szerepét, ez mindenki formált ebben az elmúlt 20 évben igazából.
Jelenleg számodra maga a kosárlabda mit jelent?
Na, ez egy érdekes kérdés. Hát ezt nehéz megfogalmazni, mert tudom, néha azért elegem van már a kosárlabdából, tehát nagyon nehéz leülni, megnézni egy kosárlabda meccset, csak úgy, azért az életem jelentős részét töltöm kosárlabdáról való gondolkodással, de ugyanakkor meg jó színvonalú meccseket nagyon szívesen nézek még mindig. Azért ahhoz kell egy-két hét a szünet, hogy azt a, nem tudom, gyermeki rajongást a sport iránt, amivel indultam, azt visszahozzam, de nagyon szívesen dobálgatok még néha a srácok edzése után, tehát az kikapcsol. Úgyhogy a kosárlabda az több funkciós egyrésztről adja is a stresszt, úgy az életem során másrésztről el is veszi, úgyhogy így eléggé kibalanszolja magát ez a dolog az életemben.
Edzői terveid neked vannak? Vagy említetted, hogy téged érdekel az, hogy egy stáb hogyan tevődik össze, milyen folyamatok mentén alakul ki egy stáb, ez ilyesmi. Neked jelenleg akár vagy későbbiekben edzői terveid azok vannak esetleg?
Nekem az edzői papírom megvan, ugye annó egy ilyen OK-s képzést elvégeztem. Mike János akkor U18-as csapatába segítettem be legutoljára 3 éve másodedzőként. Én azt hiszem, hogy ez egy jó kaland volt, és rámutatott arra, hogy nem szeretnék edző lenni. De izgat egyébként az a munka, és tudom, hogy valószínűleg nem leszek soha edző, de nagyon szeretem hallgatni, ahogy az edzők kosárlabdáról gondolkodnak a különböző víziók vagy ötletek közti dolgokat. Például most is, ha készül az edzői stáb egy mérkőzésre, szeretek azért belehallgatni, hogy milyen védekezési szisztémát választunk, vagy milyen rotációval készülünk egy-egy játékos ellen, vagy mi a meccs terv. Ezeken játékosként is szerettem gondolkozni, meg én szerettem így azért felkészülni ezekből a dolgokból alaposan, de az, hogy én edző legyek, azt igazából az utóbbi 15 évben nem nagyon láttam magam előtt.
Kicsit visszakanyolodva így a jelenkori Szedeákra, ugye mondtad, hogy a meccsekre való felkészülés, ez nálatok hogy néz ki?
Alapvetően egy tökéletes hét, egy sima hét az úgy működik, hogy a hét eleje az még ilyen hétfő kedd, az inkább ilyen kondicionáló, pörgősebb edzés, ott esetleg hétfőn még van egy videózás arról, hogy a szombati mérkőzésen milyen hibák voltak. Ez egyébként szerintem nagyon hasznos, főleg fiatal csapatoknál, ahol az ember kívülről látja magát, és nyilván nem így kipécézze valakit, de hogy bizonyos szituációkban elmondani, hogy mi volt a hiba, szerintem így lehet a leggyorsabban kiküszöbölni hibákat. De a lényeg az már a csütörtök péntek, ahol csütörtökön szokott lenni általában egy ilyen vagy akkor a csapat videó, ahol hát az ellenfél mozgásainak leginkább használt 3-4-5 figurájának a lejátszása van a videószobában, illetve oldalbedobások, alapfonali bedobásoknak az elemzése. Ezeket a játékosok megkapják papíron, ezt át lehet nézni, tanulmányozni, ez nagyon sokat segít, meg ugye ez meghatározza a védekezést, és akkor másnap szokott lenni pénteken az ilyen egyéni videózás, ahol a konkrétan személyre lebontva, ugye mindenki meg tudja nézni, hogy a posztján kivel kerülhet szembe, egy irányító mit csinál pontosan, miből szeret dolgozni egy center, merre fordulhat, háttal a palánknak, szóval ezek nagyon izgalmas és aprólékos munkát igényelnek, ugye ezt leginkább Nemes Péter végzi, aki a másodedzőnk, és akkor szombaton meccs előtt még szokott lenni egy ilyen legfontosabb információkat összegző, de az már tényleg meccs előtt már olyan sok új infó nem fér be a játékos agyakba, ez egy ilyen általános tapasztalat. Úgyhogy körülbelül így zajlik egy meccsekészülés, és ez most így elmondva egy teljes hét volt, de amikor szerda-szombat vannak a meccsek, akkor azért a videó vágásoknál nincs sok alvás, tehát hogy akkor ott állandóan pörögnek ezek a dolgok, mert ugye még az előző meccs is van, de már a következőre kell készülni, szóval körülbelül ez a rendszer.
És a korábbiakban említett, ugye mentáltrénerek, de hova fér bele?
Hát ez nem volt egyszerű, és nem mondom, hogy mindig népszerűek voltunk a játékosok körében. Ugye a délutánok néha úgy néztek ki, hogy ugye a Fekete Gyurival elkezdték mondjuk 4-től 4:30-ig, 3:45-ig ezt a foglalkozást, utána 3:45-től például egy fél órás, negyed órás, 20 perces videó, azt már akkor nem akarták nagyon hosszúra, ha hosszabb volt, és akkor az edzés időből vett ez el, tehát akkor 17:30-tól kezdődött egy-másfél órás edzés. Hát nyilván ilyenkor, mikor két naponta meccs van, azért nem feltétlen kellenek olyan nagyon hosszú edzések.
Két naponta való meccs, mekkora hangsúly van a rehabilitáción, ugye azért ilyenkor extrém módon le van terhelve az emberi test, és nyilván a szervezetet ugye nem lehet átverni, és ez esetben ugye extrém gyors regenerációra van szükség. Volt-e nektek erre úgymond kifejezett ilyen taktikátok, úgymond, vagy ilyen olyan módszer, ami a legjobban tudott a játékosokra hatni, hogy nyilván minél kisebb legyen a sérüléseknek a kockázata?
Igen, hát ugye alapvetően srácok a mérkőzés utáni napon tudtak menni krioszaunába, ami nagyon sokat segít, az ilyen, aki nem tudja, az ilyen jeges kamra, ahol gyakorlatilag mínusz nem tudom hány fokra van lehűtve, és akkor abba kell állni, ami egyszerűen felgyorsítja a dolgokat, és nagyon nagyban növeli a regenerációt, és gyorsítja az izmoknak a regenerálódását. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez sikerült elérnünk, illetve akkor megint ki kell emelnem. Egyrészt azt, hogy Andrej Komandics mennyire jól találta meg ebben az egyensúlyt az edzések számában, másrészt, hogy Pehi Árpád pedig az erőnléti edzőnk nagyon jól tudott differenciálni játékosok között, hogy kinek milyen mennyiségű erőnléti munkára van szüksége. Ugye ilyenkor nem mindig az a jó megoldás, hogy teljesen pihen az ember két meccs között, hanem kell bizonyos mennyiségű aktivitás. Néha ez csak nyújtás, néha egy nagyon kis erősítés, és ebben nagyon jól megtalálta a balanszot, hogy egy hihetetlen jó szakember, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos volt a sikereinkben.
Záró akkorként jön a nyár, jön az átigazolási szezon, van-e bármi terv ilyen téren?
Ez nem jön, már van.
Bocsánat.
Ez zajlik. Hát ez ugye gyakorlatilag egyből, sőt már a bajnokság vége előtt beindult. Nem ilyen látványos ilyenkor, hiszen nem történnek meg a bejelentések, de természetesen elindul már korábban. Most mi ebből a helyzetből nyilván nehezebben szálltunk be, nem is szálltunk be, hiszen nem tudtuk, hogy pontosan mire kell készülnünk. Úgyhogy nálunk ez az elmúlt hetekben tulajdonképpen a bemaradás volt a zajlik gőzerővel. Szeretnénk nyilván megtartani azokat a játékosokat, akiket fontosnak gondolunk. Az biztos, hogy lesznek távozók. Ez mindig nehéz. Azt hiszem, hogy ez a legnehezebb része a szezonnak bizonyos értelemben. De ugye például ott van Cseh Botond, aki Szolnokra igazolt, ez neki egy hatalmas erőlelépés lesz a karrierjében, tehát neki is természetesen innen is akkor még egyszer sok sikert kívánunk. De hogy igen, tehát zajlik a munka, igazából ilyenkor ez néha több, mint amit a vezetőként az ember a playoutban tud csinálni. Ez ilyenkor most a játékosok pihennek, és mi dobjuk be magunkat.
Lezáró kérdésként, te mit vársz a következő szezontól, a csapattól, akár saját magadtól?
Hát magamtól az, hogy tovább fejlődjek azokban a dolgokban, amikben fontos, és amikben van olyan visszajelzés, hogy kell, tehát ha fogok erről beszélni nyilván az edzői stábbal is, a játékosokkal is mindig kérdezem, hogy hogy tudnék nekik még többet segíteni, mit kéne máshogy csinálni, ez mind-mind olyan visszajelzés, amire szükség van, hiszen nem vagyok én okosabb bárkinél, tehát nagyon fontos az szerintem, hogy nem egymás ellen vagyunk, hanem egymásért, tehát nekem hiába van egy szerintem nagyon jó gondolatom, olyan arról azért meggyőzhető vagyok, hogy nem olyan jó, és ha a csapat érdeke, az mást kíván, akkor természetesen nekem az a kötelességem, hogy azt próbáljam megvalósítani, ami az edző elgondolása, hiszen az övé azért a felelősség ezekben a dolgokban, úgyhogy nyilván nekem tulajdonképpen az edzők és a játékosok alá kell dolgoznom. Úgyhogy ebben szeretnék előrelépni, a regenerációt még jobbá tenni, még jobb körülményeket biztosítani a játékosoknak. Hát aztán, hogy a csapat kialakítása hogy alakul, ez mindig egy több lépéses játszma, ugye, hogy azok a játékosok most éppen úgy illenek egymáshoz, mint ahogy ezt a szakmai stáb meg a vezetőség gondolta, az igazából majd október-novemberben kiderül, de akkor nagyon szívesen visszajövök és beszélgetünk erről újra, mert remélem, hogy nagyon pozitív lesz. És hát ezekben mondom, én mindig az idei évet szeretném, vagy az előző évet szeretném meghaladni. Biztos, hogy nehéz lesz, de hogy én azt hiszem, hogy tanultunk az idei évből is nagyon sokat, és a jövő évben is nagyon rugalmasnak kell lennünk, és jól reagálni majd az adódó nehézségekre, mert az biztos, hogy lesznek.
Nagyon szépen köszönöm neked ezt az interjút, és mi is innen nagyon sok sikert kívánunk a csapatnak, és bizakodunk abban, hogy egy sikeresebb szezon tud zárni a csapat jövőre.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kerpel Frónius Balázst, az STSZDEák, vagyis a Szegedi Férfi Kosárlabda csapat ügyvezetőjét hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Oh, my.
Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Önben is megfogalmazódtak már az alábbi kérdések? Biztos rendben van nálunk minden munkatűz környezetvédelmi oldalon? Ha kapnék egy hatósági ellenőrzést, minden rendben lenne és nem kapnánk bírságot? Ha baleset történne a cégünknél, nyugodtan maradhatnék, mint vezető, mert mi mindent megtettünk, amit a jogszabályok előírnak. Ha bármelyik kérdésre nemmel válaszolt, akkor javaslom, gyorsan keresse meg szakértő csapatunkat. Mérnöki Munkavédelem Kft. Eger, 2. Rákóczi Ferenc út 28. Telefonszám +36 30 073 36 36. E-mail cím orosz.ádám@mérnökimunkavédelem.hu. Mérnöki Munkavédelem. Forduljon hozzánk bizalommal!